61. Három hónap múlva érkezett meg az új alkirály. A volt római követ. Míg Ognáte grófja beérhet a kavargó Nápolyba, talán elcsendesednek a lázadás szelei. Három hónapig tart a fegyverszünet. A véres sortűz után, mintha mind a két fél megrettent volna attól, hogy romhalmazzá változtassa az ősi Partefonét. Levették a vörös lobogót a Carmine tornyáról, többé nem verték félre a harangokat. Don Juan a palotában lakott, s kisebb kísérettel kijárt a városba. Vasárnap részt vett a nagymisén, amelyet Filomarino pontifikált. Ez a nápolyak nyelvére lefordítva annyit jelent, hogy a király fia hajlamos a tárgyalásokra. Egy délelőtt Don Juan gyalogszerrel két kamarása kísérletében végig sétált a Via Toledón. Amerre ment, csillanó szemmel nézték az asszonyok. Fiatal volt, nem volt benne semmi félelmes, mintha visszamosolygott volna a lányokra. A házban, amelyet megállt, a mogorva spanyol festő lakik. Mióta Nápolyban felborult a rend, halálra keresték a spanyolokat, Ribera eltorlaszolta ajtaját. A mester a kapuhajlásban várja a királyfiát. Elhordatta a torlasz gerendákat lánya, Mária Rosa, egy kosár virágot szerez. Don Juan de Austria szívélyesen köszönti a 60 esztendős festőt, mintha barátja lenne, vele egyenrangú. Árkosz hercege nem vette a fáradtságot, hogy valaha is felkeresse műhelyét. Óriás vásznak, színektől szikrázó hatalmas felületek, ezüst fények, mártír jelenetek. Don Juan szemében még él a minapi szörnyűség. Véres szafatos testek a part hajlásában, rémülettől korbácsot ilyet tömeg, Szent Jeromos árnyékai, Szent András vértanúsága, Szent Bertalan megkínzattatásai. Don Juan nem volt csatában, egyszer látott ereknek égetést. A képeken csupa könyörtelenség. Remeték s proféták arcán csak a halál közelsége, semmi feloldódás, semmi öröm. A hatalmas műterem sarkában Demokritosz, sánta, koldus gyerek, fénytől átitatott pásztorok imádása. Most festette apám. Mária Róza nem elégszik meg azzal, hogy leteszi a kancsó bort s a hazai édességeket. Egykorúak, s a lány Nápolyban olasz lányokkal együtt nevelkedett. Nincs spanyol csipke főkötő rajta, hajában magas fésű, köntöse nem fekete, nevető szemű lány, vezeti apja háztartását úgy él, mint a nápolyi porgárlányok. Ribéra elismert mester, nincs híjával a megrendeléseknek, inkább a szigorú kolostorok kedvelik munkáját, még a memento mori barátok is választanak műhelyéből koponyát tartó jeromost. Szívesen megfestetném önnel Don Giuseppe képmásomat. A gondolat váratlan villan. Mária Róza mosolya nyomán. Odahaza mindenképp szertartás. Bastardnak nem lehet Don Diego előtt ülnie, aki csak a királyi család tagjét festheti. Ribéra, nápolyi legnagyobb festője is spanyol. Lehet-e szebb feladata annál, mint hogy vászonra vetni a 18 éves vezér alakját, aki megmenti a város a lázadóktól. Ribéra nem szereti a portrékat. A nagyúri megrendelőkkel mindig baj van, míg Jeromos vagy Berta soha nem kifogásolja beállítást, fényt, tónust, a simán vagy pasztózus a festésmódot. Ki tudja, milyen képet kíván a fejedelem fióka, aki lehet, hogy valóban a királyfia. De mégis Don Juannak köszönheti, hogy őrség van háza előtt, mert nem kell rettegni attól, egy szép napon berohannak gyűlölködő olasz pályatársai, mindent elpusztítanak, megverik a spanyolettót. Így mondta készséggel. Mikor tud először ülni felséged? Ha kedve van, azonnal elkezdheti. Csellengő, szeles agár lesz, levetni a díszruhákat, a merev spanyol szertartásokat. Mária Róza felbukkan újra, hiszen apja segédje, ecseteket keres ki, állványra helyezi a vakrámás vásznat, feloldja, keveri az alapozó festékeket, parázs rakja az enyves fazekat. Mindez oly gráciával, nevetős játékkal, hogy Don Juan segíteni szeretne a lánynak, visszaálmodva magát diák éveibe. Ribéra vázlatokkal kezdi, Mária Róza alapoz. A környezet most egészen spanyollá válik, elsüllyed Nápoly, marad a távoli herceg, a fiatal és szép spanyol lovag. Ribéra mesél a nehéz napok történetét, ahogy látta, a Via Toledo torkolatában lévő lakásából, hiszen ez az utca volt minden városi megmozdulásnak egyik gyújtópontja. Miért a halász tették meg a nápolyi nép vezérkapitányának? Ő táncolt egy tüzetesebben halászlegények élén. Minden évben nagy ünnepkör a Kármin előtt, amikor deszkából várat építettek magunknak a fiúk. Sokszor járta, hogy felesége Bernardina az egyik barát tisztátlan vonzalmát érdemeltek a kolostorban. Mazzaniello elhitte, amit Genonino meg a börtöntöltelék Vitale doktor sugalmazott neki. Úgy mondják, miért lelőtték a kolostor kapujában, már nem is volt épelméjű, megzavarodott. Magam is ismertem a halpiacról, és élhetett volna békén Bernardinájával, ha nem vesztél a fejét. Milyen más, hogy a festő műhelyben hull a csendes szó, mint amikor iratok, jegyzőkönyvek özönét teszi maga elé az alkirály. Mazzaniello, az alarbiknak, a játékos kompániának tréfamestere, gyarló, egyszerű ember lesz, nem felségáruló népvezér. Ribéra órák óta dolgozik már, az idős ember kifárad a vázatokban, lánya halkan mondja, nem árt egy kis pihenés. Don Juan kedvét találja a műteremben. Kéri a mester, pihenjen keveset. Alkonyatkor kezdhetik újra. Későbbre rendelte ide gyaloghintaját. Mária Róza bortölt, édességet tesz a majolikatára. Mindenütt virág. Ez a nápolyiak varázsa. Délszaki virágok illata, árnyékok a siesta órájában. A férfi magához húzza a lányt. Nápolyban szabadabbak a lányok, mint otthon, a gyanakó Hispániában. Elindulnak hosszú sétákra a tengerpartra, szívesen csónakáznak Santa Lucia öblében. Spanyol kisasszony ilyenkor tőr után kapna, gyűlölködve védeni erényét. Mária Róza visszacsókolja a Habsburg ajkú 18 éves alkirályt. Legédesebb a kaland, mert egész váratlan. Azt az egyetlen nagy spanyol festő tisztelte meg, aki a felség nápolyi birodalmában él. S Mária Róza e pillanatban túlnő, a mennyezetig élő jeromos képeken, közeli, s megfoghatóan játékos, utána nem is kell küzdenie érte, a lány minden mozdulata mutatja, ő is élvezi a rövid percet, azt, hogy ő van otthonában, Don Juan vendég, s a lány ismeri csak a Ribera ház törvényét, így mondja halkan, ne most, mint aki súgja, bízd rám magad. Holnap is van nap. Amikor Mária Róza talán álomcseppet hullajt apja déli borába, s még pihen a mester, mintha üveg haranggal takarták volna le, oly némas időtlen a Ribera ház. Másnap is van nap. A vázatok fölött töpreng Don Giuseppe, mondja lányának, így képzelem, drapériák, háttér, fényforrások. Milyen szép az infánstól, hogy ennyi időt szakít az arcképre. Nem is sürgeti, hogy minél előbb készül el vele. A második délután valóságos légy ott. Mária Róza nem gondol arra, hogy a királyvére nem szennyez. Csak a közeli csodálatos Don Juan nő fel előtte, játékos fenségének minden gráciájával. Ribéra nem a gyorsaság boszorkány mestere, a portré a mesterség szabályai szerint készül. A nápolyi vihar elsodorta segédeit. Csak Mária Róza segít apjának, ő van a vendéggel, az idős mester elszunnyad. És nem tűnik fel senkinek a Reggiában, a Don Juan órákat tölt nápolyi legjobb mesterénél. Apja példát követi, a művészetek pártolásába mondják. S kitörődnék a festő lányával. Mária Róza, az özvegy mester házatájának úrnője, pillangó módjára röpköd a műteremben. Titkaiba beavatja régen várt herceget. Don Juan több ennél. A felség helytartója. Törvényeket szentesít old és köt Hispánia nevében Nápolyban. Nápoly utca. A népmilíciák még fegyverben állnak, bármely órában félrevert harang szavával összegyűlhetnek. A nép ingerléken, gyanakvó. Úgy tudják, hogy a király fia állította le a hajóágyuk tüzét. Fogadta Brancaccio-t, mióta jött, nem vetette ki új adót, nem építik újra a vámházakat. De mint a két táborra szakadt volna a város. A nemesek a spanyol pártot gyarapítják, a nép ő felségét is élteti ugyan, de elsőnek a szabadságot. De milyen szabadság kellene a tartománynak? Erre nem tudnak felelni. Respublika nem volt Nápolyban, soha. Ember emlékezet óta mindig idegen királyok székeltek váraikban, svábok, normannok, franciák, spanyolok. Lehet-e Nápoly köztársaság? Míg azt így délután Ribera, ott állnak a Via Toledóra nyíló ablaknál, egy percig még, miért leresztik a függönyt, mely egy órára elrejt őket a világ elől. A portré készül, a fekete fiú vonásai kisé tompábbak lesznek az ezüstös tónusok Ribera és színeiben. Mintha mindenki kisé mártír, s Anahoréta lenne a mester vásznain. 2 hónap, mindennapos reggeli tanácsülésekkel, 1000 gonddal, feszültségekkel. De nem dörögnek ágyuk, nem kerül sor vérengzésre. Árkosz majdnem lopva száll hajóra. A király felment és hűvös szavába sejteni lehet, nem vár rá odahaza különös jutalom. A Madridba érkezett jelentések tükrében az alkirály tétován, sőt, férfiatlan viselkedett a nehéz napokban, nem alkalmas arra, hogy tisztjét tovább vigye. A felség úgy döntött, hogy Don Juan de Ausztria, mint a fegyveres erők főkapitánya, lássa el ideiglenesen az alkirály feladatait. Az államtanács újabb megfontolása után jóvá hagyja, hogy Oñate grófja vegye át Don Juantól a kormánypálcát, és az ifjú generális térjen majd vissza Hispániába babérkoszorús homlokkal. Késő ősz. Esők áztatják a partokat. Minden egybefolyik a napszakokban. A nápolyi fárosz forgó lámpája vet csak fénycsíkot a kikötő fölött. Ha most bontanák a vörös lobogót, a Carmine tornyán, a szitáló esőben, párák közt, ki látná meg? Az ifjú helytartó állt a szavát, míg ő székelt a Reggiában, nem emeltek adót, nem rendelte tömegkivégzéseket, nem engedte szabadjára az inkvizíciót. Eljár ünnepekkor a Dómba, s részt vesz a város ősi búcsúiban, nem fél a nápolyiaktól. Jár a város rengetegében, gyalog hintóban végig viteti magát a Spacca Napolin, ez az ősi hosszú utcán, mely kettészeli a várost, és ahol minden lépés tele van régi emlékekkel. Itt lakott Petrarca. Amott látta meg Boccaccio először, fia Mettát. Itt temették el a jó Robert királyt, hogy mi lesz majd Gennaro Annezével, Brancaccioval, s Vitale doktorral? Hogyan egyeznek meg az új alkirállyal? Azon a jövendő dolga. Don Juan de Ausztria nem fél Nápolyban. A Via Toledóba is gyakran ment gyaloghintóban, amikor a Spagnoletto festette. Lassan készült a kép, sokáig járt oda. Még készülnek a hatalom átadó ünnepségekre, Mária Rosa Ribera, a festő lánya, már második hónapja tudja, hogy távoli királyok ivadékának magja megfogant méhében. Apjának akkor mondta meg, amikor az ifjú admirális vezérhajója az öbölben felvonta horgonyát.